Mai adásunk vendége Káli Horváth Kálmán, a Duna TV híradójának műsorvezetője. Szervusz Kálmán, arra kérlek, hogy beszélj egy kicsit gyermekkorodról, a hallgatóknak, életedről, eddigi életedről.
A magam részéről nekem olyan túl szépen nem indult az életem abban a hagyományos értelemben, ahogyan azt az emberek eltervezik, hogy szép családba születik az ember, akik mindent igyekeznek megadni azért, hogy a legjobb ember lehessen belőle, hogy a legjobb jövőt tudják biztosítani neki. Hát 2 éves koromig éltem otthon, egy Szabolcs megyei kisfaluban, de nem a szüleim neveltek, hanem az egyik nővérem. Aztán 2 év elmúltával már teljesen megértem, hogy ő is úgy gondolta, hogy ő is szeretné élni azt a normális életet, ami neki rendeltetett, és nem vállalta már tovább az én nevelésemet. Egyrészt ő is még fiatal volt, úgyhogy ez is, én azt mondom, hogy nagyon nagy csoda volt, hogy 2 évig így is otthon lehettem, de azt is tudom így utólagos elmondásból, hogy nem csak ő, hanem az egész cigány sor nevelt, ugyanis aki éppen szoptatós volt, kézről kézre jártam, úgyhogy ki tudja, hogy ki a tejtestvérem még. Lényegében ez volt az indulás, majd egy állami óvodába kerültem, Bakta Lóránt házára, persze ezt megelőzte egy csecsem otthon is, Nyírbátorban, de Bakta Lóránt háza az, amiről már vannak emlékeim. Tehát ott is, minek nagyon nagy előnyét élveztem, az, hogy göndörhajam volt, és éppen ezért egyes óvónőknek kifejezetten a kedvencük voltam. Olyannyira, hogy haza is vittek magukhoz húsvétkor, egy ilyen emlékelevenen él bennem, és vittek locsolkodni engem. És én mondtam a kis versikét, fogalmam sincs, hogy milyen vers volt, szerintem ott rögtön ötten tanítottak velem valamit.
Akkor még nem reményik verseket szavaltál.
Nem reményik verseket. És gyűjtöttem a hímes tojást a kis pajtásaimnak, aztán ilyen nagy öröm volt vinni azt a sok-sok színes tojást, hogy nekik tudtam, hogy ez óriási dolog, és nagy élmény volt. És ugyanez az óvónő vett engem arra rá, hogy hogyan, azt nem tudom, csak azt arra emlékszem, hogy már ott állok a pajtásaim előtt, meg ha jöttek vendégek, akkor előttük, és egy papír dobozból csinált egy tévét, és 2 kis elfűrészett seprűnyélből csinált egy tekercset, amin a mese fel volt rajzolva, a királyról, akinek az egyik szeme sír, a másik pedig nevet, és én voltam a mesemondó. Ahogyan tekerték a tekercset, és a képernyőn haladt a mese, akkor én úgy mondtam hozzá a szöveget. Tulajdonképpen akár azt lehet mondani, hogy innen is indulhat így jelképesen, tehát akkor még persze fogalmam sem volt, hogy televíziónál fogok kigötni, vagy hogy színházi vágyaim legyenek, hiszen nem is tudtam, hogy létezik színház, tehát nem is tudtam, mint ilyenről sem. De azért ez egy érdekes dolog.
Mesélted azt, hogy hímes tojást vagy csoki tojásokat vittél a pajtásoknak. Jó volt a közösség bent? Tehát itt most az óvodai évekre beszélünk. Tehát mennyiben más felnőni egy állami otthonban, most, hogy már van rálátásod talán a kinti fiatalok, kinti emberek életére, és te mennyiben érezted azt, hogy másként nőttél fel?
Én természetesnek vettem azt az életet, életformát, ami ott volt. Hiszen 2 éves koromból bennem szinte semmi, vagy mondhatom, hogy semmi nem maradt meg. Éppen ezért az, ahogyan ott éltünk, és talán sokáig nem is tudtam azt, hogy lehet ennél másképp is élni. Egész addig konkrétan, amíg például az említett óvónő papibolya el nem vitt magához, és nem láttam, hogy jé, van egy nagymama is itt, meg van kutya a ház körül, és hogy van külön szoba, ahol nem, mit tudom én, 10 alszanak együtt, és ez utána már kicsit másabb volt, és volt is egy barátom, akihez ugyanúgy hívtak egy gondnokot is az óvodában, és akkor ő kitalálta azt, hogy ő az ő apukája. És akkor így belementünk ebbe a játékba. Tehát akkor már úgy éreztük, hogy igen, az lenne a természetes, vagy hogyha lenne egy szülő, akihez lehetne ragaszkodni. De ebből nem csináltunk olyan különösebb problémát, nem volt ilyen lelki dolog, inkább a játék részét fogtuk ezzel meg. persze bizonyára valahol éreztük azért ennek a mondjuk úgy a keserűségét is, de igazából az volt azért nem csapódhatott ez így le, mert nagyon jók voltak a óvónők, akik velünk foglalkoztak, és nem éreztük azt, hogy mi itt egy ilyen bezárt intézményben lennénk.
Később hogyan alakult az életed?
Hát Magdalóránt háza után a Berkeszi nevelő otthon következett, na ez már azért keményebb volt. Hogy amit megszoktam ott, hogy azért én ott egy kis kedvenc vagyok, na ott akkor ebből végképp ez már a végét érte. Ott bár voltak ott testvéreim, nem ketten, hárman is, de mivel előtte én nem is ismertem őket egyrészt, nem is tudott kialakulni egy ilyen mondjuk úgy testvéri viszony, és én csak úgy oda kerültem, és tudták rólam, hogy az vagyok, néha találkoztunk, öt szót váltottunk, és kész, ennyiben kiismerült. Érzelmi töltete ennek nem volt sem az én, sem az ő részükről, bár az én részemről talán lett volna egy ragaszkodás, mert idegen helyre kerülök, és akkor szerettem volna valakibe kapaszkodni. Annál is inkább, mert ott nagy divat volt, hogy a nagyobbak verték a kisebbeket, és a nevelők egy része is, sőt, ők kérték fel a nagyobbakat, hogy helyett ugye pályának el minket. Aztán ebből a szempontból nem lett volna rossz, ha lehet valakihez tartozni, de hát ez nem adatott meg, nem csak nekem, hanem nagyon sokunknak sem, úgyhogy ebből a szempontból sem voltam kivétel. Talán annyiból, hogy azért még viszonylag egészen jól én megúsztam, tehát kaptam én is eleget, de sokkal-sokkal többet kaptak mások.
Itt nőttél föl, tehát ebben az intézményben?
Igen, ez volt egyik meghatározó intézmény, aztán majd a Tiszadobi gyermekváros volt, ahonnan most Olajbolyát divatos emlegetni. Teljes joggal megértem, hiszen ő egy olyan arca ennek az intézetnek, ami mondjuk presztízst is adhat akár. Hát mondjuk szépség hiba éppen az, hogy most zárják be az intézetet, de majd újra nyit építenek egy új épületet, mert az intézethez tartozó Andrássy kastélyt gyógyturizmus céljára kívánják átalakítani, mert forrásokat találtak a föld alatt, amit ki akarnak aknázni. Másrészt pedig igazából azt sem nagyon bánom, mert azért ennek a tömeges nevelésnek, ennek az iparszerű embercsinálásnak hát nem sok értelme van. Nem éri el azt a célját, amit el lehetne várni tőle, hogy akik onnan kikerülnek integrálódni, beépülni tudjanak a társadalomba, és sokkal inkább támogatom azt, ami már folyamat és elvárás, hogy családotthonos nevelés legyen.
Hogyan lehet kitörni egy állami gondozottnak, hogyan tud érvényesülni később az életben, hiszen 18 éves kora után tulajdonképpen azt a közösséget is elveszíti, amiben nevelkedett?
Hát szerintem nincsenek receptek, és ez a rossz hír, mert mondhatnám ugyanazt, hogy hát tanulni nagyon sokat, de be kell látni azt, hogy mint ahogyan a intézeti falakon kívül élő gyerekek esetében is igaz, illetve családok esetében, hát nem minden gyereknek adatik meg az a képesség, hogy ilyen szuper felfogó képessége legyen, hogy mit tudom, egyszer meghallgat egy anyagot, és akkor már megjegyzés, még ráadásul még hozzáolvas, hát az már maga a főnyeremény, az az agyi kapacitás, amivel rendelkezik. Tehát azért nagyon sokaknak, főleg azoknak, akik ilyen hátrányos helyzetből indulnak már eleve születésükkor, és akkor sem kapják meg a kellő törődést azon a kritikus 3 éves korig, azt hiszem van egy ilyen életkori sajátosság, amikor ameddig nagyjából hát legalább az 50%-a eldől annak, hogy kiből mi lehet. Nos, hát ilyen előzmények után az intézetben felnőni és ott oktatást kapni, ráadásul nem volt valami túl magas színvonalú az általános iskolai képzés, amiben én is jártam, mert ráhagyják a gyerekre, hogy na jó, nem szólítjuk fel, ez úgyis buta, akkor szólítunk mást. És az okosokat trenírozzák, és ők minél több megszólalási lehetőséget kapnak, még hogyha ezt esetleg úgy értékelik, hogy megint ők, de hosszabb távon ennek van értelme. Míg a szerényebb képességűek egy ilyen esetek után, amikor már őket fel sem szólítják, el is hiszik magukról, hogy buta, el is hiszik azt, hogy ők feleslegesen tanulnak még annyit is, amennyit pedig megtehetnének, mert úgyse tudják megtanulni. Hát az a kegyelem kettes meg úgyis meg lesz. Aztán vagy lesz szakma esetleg jó esetben utána, vagy még az sem. Úgyhogy hát ez volt igazából a helyzet, de az személyes esetekről tudok beszélni. Tehát saját magam esetében, hogy mi hozhatott sikert nekem.
Indít folytassuk a zene után. Ez itt a Lelki Szósz. Mai adásunk vendége Káli Horváth Kálmán, a Duna TV híradójának műsorvezetője. Eddig vele, eddigi életéről, gyermekkoráról beszélgettünk, és ott hagytuk abba a zene előtt, hogy hogyan lehet egy állami gondozott fiatalnak kitörni. Ezt most kicsit megszemélyesítve teszem föl Kálmának a kérdés, hogyan tudtál te onnan kitörni?
Igen, és talán jobb is, hogy így hangzik el maga a kérdés, hiszen egyértelmű recepteket nem lehet adni, mert például, ha van egy nagyon egzotikus étel, és azt idehozzuk Magyarországra, és azt mondjuk, hogy csináld meg, akkor egészen biztos, hogy ugyanazokat az alapanyagokat, bár most már akár lehet, de induljunk ki abból, hogy azért mégsem itt nőnek azok az alapanyagok, tehát egészen biztos, hogy teljesen ugyanazt, ugyanúgy nem fogod tudni megcsinálni, és mindenkinek a saját lehetőségeihez, most ezt a lehetőséget konyhai értelemben átemeljük, ugye szellemi lehetőség, meg lelki adottság, akaraterő, a több ilyen dimenziójába, tehát ebből gazdálkodva kell valami hasonlót elérni, hasonló eredményt. És ez nincs megadatva mindenkinek, és az sincs megadatva mindenkinek, amit például nekem, a kívülálló személyben mondjuk ilyen átkozott helyzetemben mégis áldásként adatott egy képességekre gondolok. Ilyen képességekre például, hogy nekem a tanulással valóban soha nem volt gondom. Érdeklődő is voltam, és izgatott a tudás. Éppen ezért szerintem valamennyi tantárgyból nagyon jó eredményeim voltak, anélkül, hogy ezért meg kellett volna szenvednem, vagy hogy én ezt úgy érezzem, hogy ez, hogy is mondjam, egy kötelező, megterhelő valami borzasztó feladat, amivel nekem foglalkozni kell. Ráadásul olyan nagyon-nagyon nem is erőltették, hogy mi nagyon hajszoljuk magunkat a tanulásban, tehát... És szeptemberhez közeledve, augusztus közepe környékén már mindig éreztem, hogy milyen jó lenne iskolában menni. Már untam magam. Tehát, és ez se normális dolog. Tehát ha nekem a gyerek ezt mondja, hogy unja magát, hogy augusztus közepén, amikor nyár éppen javában tombol, akkor azt mondom, nem vagy normális. Hát valóban nem is lehet teljesen a hétköznapi értelemben ember. A hétköznapi ember gondolkodásával azt mondom, hogy én normális voltam, mert hogy szerettem iskolába járni. De ez tény, ez bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy oda juthassak, ahol éppen tartok, de másrészt a művészetek köszönhetem mégis talán a legtöbbet egyrészt. Hiszen egyszer leemeltem egy József Attila kötetet az intézeti szobám polcáról. Nem is tudom, hogy kerülhetett oda, mert nem nagyon voltak könyveink, de az egyszer csak ott volt. Felütöttem, és akkor ezeket a sorokat olvastam, ez most már tudom, hogy talán valami töredék. Költő vagyok, nem kell dicsőség, ne lássa bennem senki hősét, így ünneplést én Istenre hagyok, ő az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb. Versem az éki szívem versbe kérte, és nékem elég a barátság érte. Na, hát ez nagyon megragadott, és talán első olvasása is meg is jegyezte, mert aga a gondolat, az, amit leírt, az annyira találó volt, annyira magaménak is éreztem, és akkoriban ráadásul, annak ellenére, hogy mondjuk nem voltam rossz képességű, én egyfajta ilyen mókamester szerepet játszottam az intézetben, igyekeztem valahogy a középpontban lenni, annak ellenére, hogy egyrészt meg másrészt meg ilyen kuka is voltam. Szóval ilyen furcsa kettősség, azt a szerepet is játszottam, mikor mihez volt kedvem, és nagyon szerettem morogni mindenért. Hát ez annyiból nem olyan nagy baj, fejlődött legalább az igazságérzékem, és eznek hangot is adtam. Tehát a lényeg mégiscsak az, hogy adatott egyrészt a művészetekhez, a versmondáshoz, a rajzoláshoz való vonzódásom, és úgy is éreztem, hogy jó képességeim vannak ebben, és én ezzel foglaltam le magam. És valóban a versmondás az végül is meghozta a sikert majd a 10. jubileumi Ki mit tudom.
Így van, ez lett volna a következő téma, hogy miért indultál el rajta? Ez motivált, hogy jó hangod van, te hallottad vissza, és azt mondtad, hogy te ezt szívesen csinálnád, ezért indultál el versmondóként?
Hát egyrészt mindig is vonzottam a versekhez, a versmondáshoz, és olyan előzmény után, mint Kálid Artúr, aki Berkeszen nőtt fel szintén, és együtt izgultam érte sok társammal a végig, nem is tudom, ez 80-as években volt az, aki mit tudom, melyen ő szerepelt, még akkor ő éppen katona volt, de még az intézet kötelékében volt, és láttam, hallottam az ő versmondását, nagyon meg is fogott, és akkor én már gondoltam, hogy oda kéne valahogyan majd nekem is jutni. De olyan ábrándos messze távlatokba volt ez a vágy, és az intézeti falak közül olyan nagyon nem is lehetett ezt látni, hogy beteljesülhet. De ő egy ilyen példa volt, akitől láthattam, hogy ez megvalósulhat.
Most legutóbb hallottam, hogy reményik verseket mondtál, ezeket szereted, vagy hogyan alakult ki a költőválasztásod?
Reményik Sándorhoz azt hiszem az adventistákon keresztül jutottam valahogyan el. Valahogy egyszer csak a kezembe került egy válogatás, vagy nem tudom micsoda, néhány verse, és nagyon-nagyon megfogott az az őszinte hang, ahogy a nő keresi az Istent, ahogy a nő életszerűen tesz fel kérdéseket, cívódva, vívódva magával, nem patetikus módon, hanem megérezheti benne az ember azt, ahogyan benne is felvetődnek a gondolatok, és ezt az őszintességet, amiben nem az a lényeg, hogy most leírok valamit, és hogy szépen hangozzék, hanem hogy igaz legyen. Éppen ezért kedvelem őt is. Örültem a Szevrényi János felkérésének, hogy talán ebből érdemes lenne egy estet csinálni.
Van kedvenc versed? Tehát lehet egy versmondónak kedvenc verse, vagy éppen az aktuális verset, amit el kell mondani, azt szereti?
Hát lehetnek kedvencek, vagy akár kedvenc költők is lehetnek. Nekem mondjuk szívem csücske azért József Attila még mindig, de Ratkót is szerettem, és igazából aztán, ha így belemendül az ember, akkor odáig eljut, hogy persze én József Attilától indultam el, de aztán ugyanúgy megszereti a másikat, éppen azért, mert más. Éppen azért, amiért más, vagy amitől más. És a versek között is ugyanígy van. Tehát amiért az egyiket szereti, hát pont annak hiánya miatt szereti a másik verset, mert az meg teljesen más tőle, teljesen másképp fogja fel a gondolatokat, mint ahogyan a Biblia is a szeretetről szól, mégis azért, ha jól tudom, azért 66 könyv van besorolva a protestáns kanonizáció szerint, és hát és mindegyik ilyen kis könyvecske, azért, ami a Bibliában megtalálható, mégiscsak a szeretetről szól. Azt bontja ki, és az is azért érdekes dolog szerintem, hogy Jézus életéről szól, tehát lényegében mégiscsak a szeretetről, a négy evangélium is, és hát nem lett volna elég egy belőle. Hát ha elég lett volna egy belőle, akkor egy lenne, egy született volna. De úgy látszik, hogy nem elég. Mindig újra kell gondolni a kérdéseket, és egy költő sem képes egy problémát 100%-ban a maga teljességében, hogy is mondjam, megszülni, vagy átadni abból az isteni sugallatból, ami neki adatott. Már volt egy utalás, hogy Reményik Sándorral is az adventistáknál találkoztam, és ez a közösség volt az, aki Zemplén-hegységben, Bózsván bibliatáborokat szokott csinálni. Ezt lehet ökumenikusnak mondani, mert mindenféle felekezettől szoktak oda menni, nincsen ilyen direkt kötelező ceremóniák, amin feltétlenül mindenkinek részt kell venni, ezért ez szabadabb, szép a táj, stb. Én is ott találkoztam először magával a Bibliával, ott kaptam egy könyve, egy Bibliát, és tulajdonképpen az változtatta meg az életemet. Nem tudom megmagyarázni egyszer, csak már nem tudtam ugyanazokat a csintalanságokat megcsinálni, amiket addig csináltam. És utána ismertem meg József Attilának ezt a versét, amit most mondok el, a Kirakják a fák című verset, és nagyon érdekes az, hogy ő kölyökként azt csinálta, kiment a vasúti pályaudvarokhoz, és hát mivel fagyoskodtak, neki szenet fát kellett lopnia valahogyan. És ha másképp nem ment, mert nem volt mit ellopni, akkor azt csinálta, hogy a teherkocsik, ahogy haladtak el, akkor megdobálta őket kővel, és a tetejükön, akik vigyázták a szenet és a fát, ők szénnel is fával dobáltak vissza. Ő azokat utána összeszedte, bár bizonyára egy-két pukli is került a fejére, vagy eltalálta a vállát, és a kő sajogoghatott, de mégis el kellett ezt vállalnia, mert azzal a szénnel is fával, amit összeszedett, legalább aznap egy kicsi meleget tudtak otthon csinálni. És ebből az élményből indul ki maga ez a vers, és emelkedik olyan szintre, ami már a megváltás gondolatát hozza el, hogy mint lopott fát viszi az embereket. Tehát elképzeljük azt a nagy faronköt, amit ő kölyökként cipel a vállán keresztben. Akkor valóban Krisztus keresztjét is felidézi, és hogy mennyire nem belemagyarázás ez, hát a versnek a gondolatoságából is ki fog tűnni a személyes hangvételből. Kirakják a fát. A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi széldorombol, és kiszáradt hasább fák döngenek, amint dobálják őket a vagomból. Ha fordul is egy, az egész halom béna. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék hasába vállamon. A kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él. És a felnőttet a bánat folytogatja. De nem könnyezik. Egy dalt zöngicsél, s ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja. Tőletek féltem, kemény emberek. Ti fadobálók, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csősz világban.
Mondtad, hogy egy adventista közösségben kaptál egy Bibliát, és azután megváltozott az életed. Milyen a kapcsolatod ma az egyházakkal, a keresztény közösségekkel?
Én kereszténynek vallom magam elsősorban, másodsorban pedig evangélikusnak, hiszen Szeverényi János lelkész keresztelt meg, és nagy örömömre, hogy azon a módon és azonban a vágyam alapján, ahogyan én gondoltam, valahogy bennem élt az, hogy szeretném valahogy én a természetben átélni ezt a szent elpecsételést, ha lehet így mondani, Istennek, és egy táborban voltunk, és ő azt mondta, hogy jól van, beszélgetett velem, meglássa azt, hogy hogyan gondolkodom az Istenről, milyen hitem van, és azt mondta, hogy itt egy patak, szívesen megkeresztellek benne, és így is történt ez meg, és azóta is ez egy nagyon-nagyon szép emlék, hogy ilyen természetes módon is meg lehet kapni azt az áldást, amit Isten csak a keresztség által tud megadni.